Hello, kedves partnerünk! A biztos válasz megtalálásában a Generália Biztonságért Alapítvány által működtetett The Human Safety Net a Családokért programban segítségünkre.
És hogy gyönyörű, hogy mindig tanulunk meg minden, de hogy basszus, nekünk miért nincs egy olyan gomba gyerekeink, hogy jó? Akkor lekapcsolom 2 órára, hogy akkor én is pihenjek. Mert értitek, elmegy a férjem 3 napra, 5 napra, 10 napra, ő kikapcsol, ő nem apa. Én, ha elmegyek 3 órára, én itt még anya maradok.
Jaj, nem tudom.
Jó lesz ez így?
Vagy kéne csinálnom?
Nem fogom elrontani.
Tényleg szabad ezt?
Hidd el, jó lesz úgy.
De biztosan,
anyukám.
Annyi a kérdés, a kételj, és ami a legnehezebb az egészben, hogy valójában nincs biztos válasz. Hiszen minden család más, minden szülő más, és minden gyerek is más.
De biztosan jól csinálom? De biztosan ettől lesz boldog? De biztosan nem traumatizálom ezzel?
A Generália Biztonságért Alapítvány által működtetett The Human Safety Net a Családokért program segítségével, a De biztosan anyukám minisorozatunkkal hónapról hónapra most mégis közösen próbáljuk megtalálni mindezekre is a választ.
Jaj, nagyon különleges adás a mai, nem csak azért, mert a Generália Biztonságért Alapítvány által működtetett The Human Safety Net a Családokért programmal közös, de biztosan anyukám sorozatunk első adása ez, és nem csak ezért, mert ez egy anyák napi adás, hanem azért is, mert itt van velünk Göbel Szabó Szandra és Földi Barka. Sziasztok! És hogy az nem titok, hogy a Szandra meg a Barka nekünk barátnőnk, és hogy igazából már így tök régóta készülünk így valami közösre, meg mindig szóba került, hogy így kellene valami közös adást csinálni, már csak azért is, mert a Szandrának van némi mondani valója nekünk.
Melyikre gondolsz?
Hát múltkor említettél valami listát, hogy van pár hozzáfűzni valod az elmúlt adásokhoz.
Ja. Igen. Szoktam mondani, hogy nagyon szeretem hallgatni, de bosszant, hogy nem tudok hozzászólni a különböző témákhoz. Úgyhogy vicceltük, hogy azzal kezdjük a mai adás, hogy így visszautalok, hogy amikor 2023-ban ez meg az elhangzott, akkor ezt gondoltam, de nem, inkább csak a mai témához szólnék hozzá.
Jó, most megvan a lehetőség akkor, hogy nyugodtan közbeszóljál. A mai témánk az lesz, hogyha már így anyák napja, nem sírni akarunk, meg így ezzel kapcsolatban érzelgősködni, bár lehet, hogy sírni is fogunk, nem kizárt, ugye itt vagyok, úgyhogy nem kizárt. Hanem az lesz a téma, hogy de biztosan jól csináljuk-e ezt az egész anyaság dolgot, mert hogy szerintem annyiszor föltesszük, mondanám, hogy a nap végén, de én már a nap elején is sokszor fölteszem ezt a kérdést, hogyha olyan dolgot csinálok, amivel nem feltétlenül értek, már abban a pillanatban sem egyet, mégis megteszem. De hogy kezdjük egy ilyen körrel, arra gondoltam, hogyha lenne egy ilyen 10-es skála, hanyasra értékelnétek a most jelen pillanatban az anyaságotokat? Kezdjétek el mondani, hogy hányast adnátok ma magatoknak?
Miért mindig én kezdem?
Szerintem én szoktam kezdeni.
Jó, akkor ez az értés csak benne van. Én 5-ös skálát akarok, mert akkor egy közepes tudnék adni, de így a 10-esen az 5-ös az így nagyon gyenge, úgyhogy akkor mondjuk 5 fölé. 6. Jó, legyen 6.
Én most 7-es anyuka vagyok szerintem. 7 is feles.
Én is 7-est adnék magamnak.
A mai napról van szó? Ezt nem tisztáztunk. Ma még nagyon kevés idő telt el, úgyhogy én 8-est adnék magamnak.
Azt akarom mondani, hogy akkor a hétvégének az átlagából is vonhatsz.
Jó, nem. Egyébként most tényleg annyira egy hullámhosszon vagyunk velük, egy ilyen jó periódusban vagyunk, így családilag is, meg én is a gyerekekkel, úgyhogy én ilyen 8. Tartom a 8-est.
Tudjátok, én ma még nem találkoztam a gyerekeimmel, úgyhogy 10-est adok. Vagy pont ezért 0-ast. Nem, találkoztunk ma már. Én nekem is ez a 7-es szint, de bennem az van, hogy az elmúlt napokban nagyon keveset voltam velük, nagyon sok olyan programom volt, amihez el kellett jönni, ami miatt az apukájuk volt nagyon sokat velük, bár így mindig így emlékeztetnem kell magam erre, hogy ettől függetlenül ez így nem ront a renoméimból, de hogy így, tudjátok, úgy jöttem el, hogy így nem tudom, a legkisebb mondta, hogy de anya, ma ne menjél el, és hogy így mégis eljöttem, és akkor ilyenkor ilyen szarul érzem magam, úgyhogy 7-est adnék.
az én pontom is ezért, mert hogy az elmúlt hét annyira nagyon sűrű volt, hogy mondjuk az 5 munkanapból múlt héten 4 is olyan volt, amikor nem otthon vártam őket, és akkor így később értem haza. Ők hazaértek 4-re, én meg csak 5-re, vagy 6-ra, vagy 7 órára. Uh-huh. És hogy akkor ők ezt nehezen viselték.
Uh-huh. Kíváncsi lennék, hogy mi van a ti fejetekben, amikor így van ez a 0-tól 10-ig, hogy milyen egy 0-ás anyuka mondjuk, vagy egy 5-ös anyuka, meg milyen egy 10-es, hogy így mi van a fejetekben?
Na, pont most azon gondolkodtam, hogy ahogy így elmondtátok, hogy miért adtok magatoknak 7-est, hogy akkor így nagyon kritikus vagyok magammal, mert hogy én otthon voltam minden este, meg én mentem mindenkiért az intézményekbe, úgyhogy igazából papíron akkor teljesítettem az elvárásokat.
Hát a saját elvárásaidat akkor teljesítette, de
igen. De amúgy pont amikor gondolkodtam azon, hogy most az eléggé anyasságban mi tartozik bele, én arra jutottam, hogy igazából nem a saját elvárásaimnak kell megfelelnem a gyerekeimének. Mert hogy a saját elvárásomban ott van az, hogy legyen ennivaló, legyen tiszta ruha, legyen boldog férj, legyen munka, kész, legyenek kiküldve a csomagok, stb. De hogyha a gyerekeimet kérdezem meg, hogy vagyok elég jó anya, akkor ők azt mondják, hogyha mondjuk én pont megkérdeztem, hogy mikor érzik az, hogy jó anya vagyok, és például 4 éves kisfiam azt mondta, hogy ha mesét olvasol nekem. Tehát, hogy nekik nincsenek nagy elvárásaik. Tehát nekik nagyon szép dolog, hogy idézőben csak ennyi az elvárásuk, de csak ennyi az elvárásuk, hogy olvassak, leüljek velük sint építeni, játszani. Én azért mondtam amúgy a 7-es, mert hogy amikor egyedül vagyok otthon 3 gyerekkel, akkor úgy érzem, hogy nem tudok mindenkinek 10-es anyuka lenni, és talán ez a legnehezebb érzés. Most például a nagyobbik fiammal voltam többet, akkor neki biztos 9-es anyuka voltam, de így a középsővel meg csak egy másfél órát voltam este, aminek a nagy része a fürdjere, fürödjünk, vacsorázzunk, mossunk fogat, vedd fel a pizsomát, kergetőzés, ami meg nem biztos, hogy a 10-es kategóriát súrolná. Úgyhogy nekem ez a nehéz.
Azért érdekes volt, hogy amikor az elég jó anyaságról beszéltél, akkor behoztad a férjedet, és behoztad a munkádat, a csomagok feladását. Szóval, hogy az elég jó anyaságba beletartozik a férjnek a pünttyürgetése, meg a munkaellátása számodra.
Igen, amúgy ezen is gondolkodtam, hogy mint szerep, mint anya szerep, mi tartozna bele. És fura, hogy amúgy is magamba felsoroltam, hogy igen, végül is az, hogy a pénzkeresés, tehát hogy a munkám is így anyaszerep, meg mint a feleség szerep is félig anyaszerep, amit szerintem azért gondolok így, mert hogy valahol azért példát mutatok a fiaimnak abban, hogy mi a férjemmel hogyan bánunk egymáshoz, hányszor öleljük meg egymást, adunk egymásnak puszit, amikor találkozunk. Nekem például gyerekkoromban ez egy ilyen teljesen valid emlék, hogy egyszer megkérdeztem a szüleim, látom, hogy engem mindig úgy megpuszilgatnak, amikor találkozunk, hogy egymás miért nem. Tehát, hogy én erre próbálok azért figyelni, hogy megtanulják azt, hogy hogyan kell egy párkapcsolatban létezni, úgymond, és ha így tekintek arra, hogy hogyan viselkedek a férjemmel, akkor az anya szerep is az, hogy lássák, hogy egy nővel hogyan kell bánni, vagy egy párkapcsolatban párjukkal.
Igen, ehhez én is abszolút tudok kapcsolódni, mert hogy például nekem azt gondoltam, vagy hogy így még a mai napig ez van a fejemben, hogy én nagyon szeretném, hogyha a gyerekemnek lenne olyan emléke rólam és az Áronról, hogy a konyhában táncolunk, mert hogy ez szerintem annyira sokat elárul, hogy anyának konyhában apával együtt vannak azon a helyen, ahol az evéssel kapcsolatos gondoskodás történik, és hogy egyébként pedig van annyi erejük, van annyi életkedvük, szeretik egymást annyira, fontosak egymásnak annyira, hogy egyébként ezt a játékosságot így becsempészik az életükbe. Szóval én tökre szeretném, ez szerintem egy tök erős momentum, amit át lehet adni a gyerekeknek, hogy a apa és anya hogy szereti egymást. Igen, egyébként tökre tudok hozzá kapcsolódni ezzel.
Szerintem tök érdekes, hogy így mondod, mert nekem nagyon-nagyon-nagyon hosszú időbe telt, hogy én ezeket külön válasszam. Tehát, hogy van külön feleségszerep, vállalkozónő, anya, valakinek a lánya is vagyok, ugye anyukámnak a lánya, és most persze nagyon sokszor ez nem tudatos, hogy mikor, melyik szerepembe mit teszek, de én nagyon igyekszem figyelni arra, hogy hogy tudjak váltani a szerepek között, és amikor anya vagyok, akkor csak velük lehessek, és például nekem ez a minőségi idő, amit velük vagyok, ez az anya szerep. Például amikor készítjük őket lefekvéshez, vagy nem tudom, összeszedni az óvodába, az iskolába, mit kell beküldeni, stb. Ez egy szülői szerep, amit ketten csinálunk a férjemmel. Tehát, hogy nekem tök sok részen külön válik, és tök érdekes látni, hogy mások meg máshogy látják, és nekem nagyon sokat segít például, hogy külön tudom szedni.
Igen, amúgy én is erre utaltam, hogy szóval magammal vagyok nagyon kritikus, de hogyha sikerül ezeket a kis héjakat lemetszeni magamról, és a nap végén lefekszem az ágyba, és arra gondolok, hogy most milyen anya voltam, vagy hogy lelkismert furdásom lehetne ezért meg azért, akkor mindig próbál a perspektívát van, hogy oké, de hogy a fiaimnak én csak anya vagyok, nem vagyok vállalkozó, nem vagyok feleség, csak egy stabil, biztos pont az életükben, és hogyha így tekintek arra, hogy aznap viselkedtem, akkor pipa, mert ott voltam.
Nekem tök érdekes volt, Szandra, amikor mondtad, hogy a gyerekeknek kell megfelelni, és azóta így csak az dübörög a fejembe, hogy meg lehet egyébként 100%-osan felelni a gyerekeknek, mert hogyha a sajátjaimból indulok ki, akkor és erről már így beszélgettem velük is, hogy akkor őket tényleg azt tenné boldoggá, hogyha én 0-24-ben ott lennék velük, hogyha állandóan játszanék velük, hogyha csupa olyan vágyuk teljesülne, nem tudom, a nagyfiam már akkora, hogy nem tudom, ő szeret laptopon játszani, hogyha megengedném, hogy annyit laptopozzon, amennyit akar, vagy hogyha állandóan utazgatnánk, vagy olyan programokra vinnénk, tudjátok, amik ilyen, ezek a top kategóri, tehát hogy az jut eszembe, hogy csomó olyan dolog van az ő kis fejükben is, ami által ők mondjuk a nap végén azt mondják, hogy most anya, te vagy a legjobb anyuka a világon, és hogy így közben meg ilyen tök érdekes szorongás fog el mindeközben, hogy ebben nem látom magamat. És akkor ezt most így kimondom hangosan. Szóval, hogy itt ebben az egészben csak az anyát látom, aki kiszolgálja a gyerekeit, és tényleg ilyen anya alkalmazottként, vagy anyarobotként ezt így nyomja.
Én azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontos szerintem megkülönböztetni, hogy mi a gyerek szükséglete, és mi az igénye. Mert lehet az én gyerekemnek az igénye a 172. Lego játék, de tudom, hogy ez nem a szükséglete, hogy ezt megkapja. Én is, ahogy itt hallgattalak titeket, így veszem a mély levegőket, mert hogy egyébként én összességében szaranyának érzem magam akkor, amikor 4 gyerekkel vagyok otthon, és senkivel nem tartok együtt időt. Viszont van kajájuk, van tiszta ruhájuk, meg vannak szeretgetve, de nincsen olyan időm, mondjuk a nagy gyerekemmel, hogy leüljek, és akkor játszak vele. Hanem így körém csoportosulnak, és mindenki kap belőlem. De tudom, hogy ez egyébként, hogyha így leírom, hogy milyen egy anya, akkor ez így nincs benne, mert hogy valahogy így úgymond a túlélésre hajtok, hogyha egyedül vagyok 4 gyerekkel, akkor mindenki kapjon minimálisan, de ők ezt nem biztos, hogy azt mondják este a nap végén, hogy hú, anyama, milyen jó anya voltál, mert hogy nem tudom, hogy most akkor melyikből vegyek el ahhoz, hogy én minden gyerekemnek jó anya legyek. Szóval, hogy így...
És minden egyes nap, mert hogy így ezt így nem tudom, lehet 1-2-3 napig erre így nagyon figyelni, meg nem tudom, csak hogy így, tudjátok, ez kb. Olyan, mint amikor jön a férj, és akkor mondjuk ő vigyáz egy napot a gyerekre, és azt mondja, hogy hát ez miért, ez semmi, simán lehoztam ezt az egy napot, és akkor erre azt mondjuk, hogy jó, de ez basszus csinált 2 évig, és hogy akkor egész más a fekvése, hogyha 2 évig csinálod folyamatosan.
De hogy egyébként szerinted felteszi magának a kérdést a gyerek a nap végén, hogy most anyukám jó anyuka volt ma, vagy nem volt jó anyuka, szóval szerintem ők ezen nem gondolkoznak, vagy én azt gondolom, hogy nem készítenek ilyen mérleget a nap végén.
Lehet, hogy ilyen mérleget nem készít, de hogy amikor mondjuk jobb fej vagyok, és az ki van emelve, hogy akkor mondják, hogy anya, te már mondjuk 4 napja nem kiabáltál, mondja nekem a nagy gyerekem, és akkor mondom, hogy aha, látod, ez ezért, meg ezért van. Szóval, hogy én ezért gondolom, hogy valami van a fejükben, hogy ma nem azt mondom, hogy van egy skála, egy Excel tábla a gyerekeim fejében, hogy aha, ma elérte anya a 10-es pontot, de hogy az érzés, amivel lefekszenek, az ott van, hogy ma én milyen anya voltam. Hát, vagy nem tudom jól elmondani.
Én Én azt úgy szoktam magamban a lelkiismeretemmel lejátszani, hogy amikor este mindenki ágyba kerül, akkor mindenkihez oda megyek, külön-külön, és átbeszéljük az aznapi dolgokat, és úgy gondolom, hogy ott az egy annyira intim és szent pillanat, hogy nagyon-nagyon sok mindent idézőbe helyre lehet hozni. Tehát akkor is szoktam megmagyarázni, hogy azért kiabáltam, vagy azért mondtam azt, és akkor szerintem ők is már nem pörögnek annyira, tehát már nem az van, hogy most éppen a játszóról megyünk hazafelé, vagy éhes vagyok, szomjas vagyok, hanem öt is teljesen le van nyugodva, ott vagyunk a sötét szobában, és hogy én úgy érzem, hogy azok annyira fontos 10 percek, 15 percek így egy az egyes időben, hogy én mindig úgy érzem, hogy akkor azért ők jól nyugtázzuk azt a napot, és hogy ő is el tudja mondani, ami a lelkét nyomja, én is el tudom mondani, amit el szerettem volna még, de akár nem volt rá idő, vagy nem voltam abban a lelki állapotban, hogy el tudjam mondani, és akkor nekünk mindig megvan ez a kis rituálénk, és én mindig sok, amit ezt bevezettük, sokkal nyugodtabban fekszem le, hogy ezt így el tudtam nekik mondani a kötelező köröket nyilván, hogy mennyire szeretem őket, meg mennyire szeretek az anyukájuk lenni, stb. Meg ők is el tudták nekem mondani, hogy mit gondoltak az aznapról. Mindig meg szoktam kérdezni, mi volt a legjobb a mai napban, mit csinálnám másképp. Tehát, hogy szerintem ezek nagyon-nagyon fontos 10-15 percek, és a nagyobbi fiam már szokta is mondani, de még beszélgetünk, ugye, még visszajössz beszélgetni, tehát hogy tudom, hogy nagyon fontos nekik, és akkor mondom, így az én lelkem is mindig sokkal nyugodtabb a nap végén, hogy ezek így ez a beszélgetőkör nap végén mindenkivel megvolt.
Nekünk is van ilyen, mi volt a legjobb dolog a napban, mi volt a legrosszabb, mit csinálnánk másképp, mit bántunk meg, és akkor mind a négyen ott vagyunk, és akkor mind a négyen, mert hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy hallják, hogy nekünk mi Igen. volt a rossz, nekünk mi volt a jó, Igen. és ezek mindig olyan jók.
Igen, mi is még van, hogy a vacsorasztalnál megbeszéljük ezeket, de van, hogy így már ágyba tolódik ez a beszélgetés, de ők is annyira anyosan mindig, tehát ő szoktak visszakérdezni, vagyis neked mi volt a legjobb a mai napodban?
Igen, én is a vacsora közben akartam tegnap megkérdezni, és akkor mondták, hogy de hát még nincs vége a mai napnak, még bármilyen jó dolog történhet. Hát mondom, köszönöm a belém vetett bizalmatokat.
Én nekem pont tegnap este volt ilyen, egyedül altattam előket, és akkor ilyen már egy pár adással korábban ventiláltam arról, hogy annyira imádom a mostani állapotot, hogy így befekszünk az ágyba, és olvasok, és senkit nem kell dajkálni, szoptatni, simogatni a hátát, nem tudom, hanem csak fekszünk és olvasunk. És akkor így, mikor így befeküdtünk, és nem tudom, olvastam két oldalt, és akkor mondtam nekik, hogy most ezt így szeretném így megállítani most az időt, meg lefotózni ezt a pillanatot, mert hogy annyira csodás, hogy senki nem marja a másikat, hanem szépen csöndben figyelnek a mesére, és hogy ez egy olyan szép pillanat. És hogy közben meg eszembe jut, hogy utána, hogy tényleg ez ilyen mennyire nehéz, amit a Dóri is mond, hogy utána, meg mit tudom, ma reggel így megkérdeztem őket, hogy mi az, amiért szeretik anyát, és akkor a legkisebb mondta, hogy azért, mert anya vesz csokit, és megehetem, és akkor így tudjátok, így nyilván egész más az ő perspektívájukból, meg egész más az enyémből.
Volt egy tök jó reklám, amiben úgy volt, hogy az egyik az anyuka szemszögéből, hogy megsüti a tortát, de leesik, meg fú, nem is tudom, mi volt, ez a tortás maradt meg, és akkor, hogy a gyereknek a szemszögéből meg milyen király volt felnyalni a konyhakőről a tortát, és hogy igen.
Egyébként szerintem ez az elég jó anyaság, tehát hogy én hogy értékelem magam, vagy mások hogy értékelnek engem, ugye kívülről, vagy a gyerekeim, vagy nem tudom, tényleg akár a férjem, hogy milyen anyukája vagyok a gyerekeinknek. Én sokkal inkább azon gondolkodom, hogy így pillanatokban lehet mérni, mint amit te is mondtál, Rozi, hogy vannak pillanatai napnak, és akkor ha ezt ki tudod emelni, és én is egyébként erre igyekszem nagyon figyelni, és így megerősíteni benne, hogy fú, ez most nekem annyira jó volt, hogy nektek volt valami ilyen, és mi is egyébként vacsorán el szoktunk egy ilyen kört menni. Ezek fogják szerintem megadni a minőségét az anyaságunknak, ezért nehéz egy számot rakni rá, legalábbis nekem. Aztán meg nem tudom, majd 15 év múlva, ha mennek pszichológushoz, akkor úgy is. Kiventilálják majd ők is magukon, hogy mi az, ami nem ment.
Igen, ezért mondjuk, hogy tökéletesnek nem lehet lenni, ezért csak elég jónak.
Igen.
Nekem triggerem ez az elég jó is egyébként.
Hogy?
Mert hogy soha nem tudsz elég jó lenni.
Tehát, hogyha...
Nekem, tehát, hogy én úgy nőttem fel, hogy bármit csináltam, nem voltam elég jó. És nyilván ezt hozom az anyaságba is, tudom, hogy ezt hozom, meg hogy tudom, hogy ezzel így dolgozom, meg minden, de hogy ha sosem tudsz olyan jó lenni, amilyen... Fú, ezt... Szóval, hogy ha sosem érezted magad jónak, akkor nem tudod, milyen elég jónak lenni. És szerintem a mi generációnkból nagyon sokan nőttek úgy fel, hogy nem érezték az gyerekként, hogy ők elég jók úgy, ahogy vannak. Úgyhogy tegnap az összes gyerek megerősítő kártyát kipakoltam az összes ajtóra, és nem csak, és konkrétan nekem volt jó, az én belső gyerekemnek volt jó ezeket olvasni, és oké, hogy odaállok a gyerekeimmel, és elmondjuk, hogy melyik kártya, mi, mert már kb. Tudják, de hogy tök nehéz úgy ezt az elég jó anyaságot beintegrálni az agyamba, hogy én magam nagyon kevésszer éreztem magam elég jónak. Felnőttként és gyerekként is.
Magad? Elég jó.
Hát ezen dolgozom egy 2 éve.
hogy megtaláld a választ?
Nem, hogy elég jónak tudjam magam akkor is érezni, hogy egyrészt nem várjak külső megerősítést, másrészt pedig, hogy legyenek olyan támpontok az életemben, vagy olyan pontok, amivel tudom magam jól érezni. Ami, hogy én elég jó vagyok úgy, ahogy vagyok, nekem nem kell ezt megcsinálnom ahhoz, hogy jobb legyek, hanem, hogy én úgy, ahogy vagyok, jól vagyok, jó vagyok, és ezt elfogadni, de hát ez ott kezdődik, hogy a belső gyerekemet kell arra a szintre emelni, hogy te jó vagy úgy, ahogy vagy.
Én egyszerűen úgy megkérdeztem a gyerekeimet, hogy mitől lehetnék jobb anyukájuk, és nem tudták értelmezni a kérdést. Tehát, hogy láttam rajtuk, hogy itt összeomlott a rendszer, hogy még jó, hogy és akkor mondták, hogy de hát te vagy az anyukánk, mondom, igen, de hogy is szerintetek mitől lehetnék még jobb, mert hogy azért vannak dolgok, amiben nyilván szigorúbb vagyok, mint más, akár most a kütyüzésben, vagy az édességfogyasztásban, hogy van, ami tudom magamról, hogy kicsit szigorúbban veszem, és én teljesen azt hittem, hogy azt fogják mondani, hogy hát egy kicsit többet tabletezhetnénk, vagy jó lett volna, hogyha azért ma 3 gombóc vagy itt tehettünk volna, nem csak egyet, de hogy így nem tudtak mit mondani, és hogy például ez nekem így tök jól esett, hogy semmilyen úgymond építő kritikát nem tudtak megfogalmazni, vagy hogy nem is azt mondtam, hogy valami gyerek dolgot mondanak, hogy igen, egy gombóccal több fagyit tehettünk volna, de hogy így mondták, hogy nem, hogy szerintük nem tudnék jobb anyuka lenni, és ez például tök jó volt viszont hallani. Például olyan napon kérdeztem meg, ahol így magammal kapcsolatban nem velegettem meg a vállamat, hogy ezt szépen lehoztad, Szandra. Úgyhogy szerintem ez is ilyen tök érdekes tapasztalást megkérdezni a gyerekektől, nyilván más egy 3 évestől, mint egy 7 évestől, vagy egy 10 évestől, de hogy így szerintük mitől lehetné jobb anya. Ti kérdeztétek már meg tőlük?
Nem kérdeztem meg így, és az jutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy viszont olyannal találkoztam már, amikor ők úgy érezték, hogy azzal, amit teszek, rosszabb vagyok. Szóval, hogy nem tudom, hogy nektek vágták-e már a fejetekhez, hogy nagyon rossz anyuka vagy, és én nekem majd mondták azt is, hogy utálnak, mert mondjuk azt mondtam, hogy nem tudom, most le kell feküdni korábban. Például nálunk ez a péntek szombat este állandóan tovább akarnak fölmaradni, mert hogy másnap nem kell korán fölkelni, és akkor, de hogy így tudjátok, nem arról van szó, hogy fél órával korább, hanem hogy így, mit tudom én, a nagyfiam már éjfélig föln akar maradni, és hogy ilyenkor mondom, de még gyerek vagy, neked pihenni kell, és hogy oké, hogy nincs másnap iskola, de hogy akkor így tök jó, mert hogy akkor most így akkor tovább alszol, meg többet alszol, és akkor kicsit ki tudod pihenni magad. És akkor, hogy ilyenkor így látom, hogy azért van bennük egy olyan, hogy akkor ezzel így nem értenek egyet, és hogy most én hiába magyarázom azt még a 9 évesnek is, hogy ezt a te érdekedbe hozom meg ezt a döntést, és volt olyan, hogy elhangzott a számból az, hogy most ezt nem értheted, de hidd el, majd egy nap hálás lesz, tudjátok, ez a borzasztó. De hogy van ilyen, amikor így mégis ebből a pátoszi szerepből, vagy ebből az isteni szerepből így kicsit így kizökkented magad a szemükben, de az ő érdekükben.
De attól te még elég jó anyának érzed magad, ugye?
Igen, de közben meg ugye arról beszélünk, hogy az elég jó anyaság az nem csak belőlünk jön, hanem hogy a gyerek számára elég jók vagyunk, és ott abban a pillanatban nem vagy számára elég jó, vagy vagyok számára elég jó, hiszen akkor lennék számára elég jó, hogyha fönnmaradhatna éjfélig.
Én ezt tök máshogy gondolom.
Hogy gondolod, Timi?
Én ezt úgy gondolom, hogy te számukra egy jó anya vagy, mert figyelsz arra, hogy milyen élettani szükséglete van az, hogy aludjon 10 órát, azt, hogy ezt meg ezt tegyen, azt, hogy ennyit legyen a levegőn, azt, hogy kapjon elég zöldséget, gyümölcsöt, vitamint, és attól, hogy ő utálja a zöldséget, és azt mondja, hogy ne rakd ide elém az uborkát, paprikát, paradicsomot, attól én még rohadt jó anyja vagyok, hogy oda rakom elé. És leszarom, hogy azt gondolja, hogy nem vagyok jó anyja.
Igen, hát ezzel fog meg terápiába menni.
Hogy ide raktam mindig a paradicsomot, meg hozzájött a paprikát,
a
akkor is.
Hozzájött a sokához az uborka.
Igen, most paradicsomok támadása, kettő.
De hogy érted, hogy te attól jó anyja vagy a gyereknek, hogy ő nem szeret valamit, de te újra és újra megkínálod vele, hogy majd az 50. kínálás után majd megeszi.
Igen, csak tudod, én meg vágyok arra, hogy jó anyukájuk legyek, tudod? És hogy így bennem például, most így megfogalmazódott, hogy bennem ez őrlődik, hogy így, hogy mivel, hogy például gyerekként én se kaptam meg soha azt, hogy most ez így jó, amit csinálsz, mert hogy sose volt elég jó, mert mindig az volt a válasz, hogy lehet még jobban csinálni, hogyha ötös, akkor lehet csillagos ötös is, tudjátok. Mm-hmm. És hogy így nekem se volt sose az, hogy így azt mondták, hogy most ezt jól csinálod, és akkor így tudjátok, az van, hogy legalábbis bennem az van, nem akarok általánosítani, hogy én szeretnék jobb szülőjük lenni, mint amilyen szüleim nekem voltak. És amikor odajön és azt mondja, hogy te vagy a legrosszabb anyuka a világon, akkor kb. Azt mondom neki, hogy tudod mit, akkor maradj fönt éjfélig, csak ne mondd már nekem ezt, mert összetörik a szívem, hogy ezt mondod, hogy én vagyok a legrosszabb anyuka a világon, hiszen 9 éve azon dolgozok, hogy ne én legyek a legrosszabb anyuka a világon. És aki beszéljen más, mert meg is írni fogok.
Szerintem amúgy ezeknek pontosan annyi valóság alapja van, hogy te vagy a legrosszabb anyuka a világon, mint amikor mondjuk én mérges vagyok nagyon, mert már 8000-szer mondtam mindent, és ütik, verik egymást, és azt mondom, hogy te nem vagy normális. Nyilván nem gondolom komolyan, mondtam ilyet, persze. És hogy nyilván nincsen annak valóság alapja, nyilván normális, csak hogy egyszerűen már eljön az a pont, amikor eszköztelenek vagyunk mi felnőttek, és nekik gyerekként meg végképp eljön az a pont, amikor már eszköztelenek, ugyanakkor sokkal több mindent megengedhetnek ők maguknak a viselkedésben, mint mi. Mert ők még csapkodhatnak, mondhatják ezt, hogy nem vagy a legrosszabb anyuk, vagy te nem mondhatod azt neki, te a legrosszabb gyerek vagy a világon, elvileg. Nyilván azért én is hallok dolgokat a játszóterekkel, meg itt ottam ott, de hogy azért nem mondunk ilyet. Tehát, hogy ebben csak azt akarom kimondani, hogy ennek szinte semmi valóság alapja nincsen, hogy te vagy a legrosszabb anyuk, csak nem tudod más mondani.
Mm. És itt szerintem nagyon fontos most csak, hogy hallgattalak titeken, hogy ez a jó anyaság, vagy hogy mennyire vagyunk mondjuk akár tényleg komfortosak ebben a szerepben, azt hiszem a megkülönböztethetősége ennek a szándék. Tehát ha neked a szándékod azzal, amit teszel, tisztán az, hogy ott legyél, hogy segítsd, hogy törődsz vele, hogy bármilyen formában, akár kiabálva, de mondjuk nem tudom, rászóljak, hogy ne lépjen le az útról, mert elüti az autó, ez egy jó szándék, és lehet, hogy utálni fog, pont akkor, abban a pillanatban, mert nem ezt szokta meg tőlem, és nem szereti, de a szándék tiszta, és jó, tehát, hogy valahogy szerintem itt így válik ketté, hogy ha neked a szándékod nem bántó, hanem segítő, akkor bármit teszel, jó anya vagy. Anya vagy, aki szereti a gyerekeit.
Igen.
Köszönjük.
Igen, ezt akartam mondani. Na most elgondolkodtam azon, hogy bele lehet ebbe venni, igen, az, hogy a szándékod az, hogy mennyire hosszú vagy rövid távú. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy igen, most feküdjél le, mert hogy akkor holnap, vagy bármi holnap kelni kell, vagy hogy meglegyen a rutin, vagy bármi, vagy hogy csak úgymond a saját feszültségedet vezeted le a gyerekem, mert sajnos ilyen is van, hogy...
Hát ehhez hatalmasan ismeret kell szerintem.
Na, biztosan, és én is sokat dolgozom a mai napig ezen, hogy felismerjem azt, hogy most nem azt, hogy ez egy veszélyes szituáció, vagy feszült vagyok, mert azért ezt már megugrom, de hogy miből fakad az, hogy mondjuk türelmetlen vagyok. Egy szó, mint száz, igen, egyetértek, mert hogy nagyon fontos az, hogy mi a szándéka annak, hogy most nem ehhez csokít, vagy le kell feküdjél, vagy nem állszál föl, vagy bármi. De hogy szerintem bennük ezek egy ilyen pillanat nem marad bent akkora sebként, mint bennünk.
Igen. Pont ezen gondolkoztam a napokban egyébként, hogyha vissza akarom pörgetni az időt a fejemben, és ilyen gyerekkori emlékeket kell előtúrni, akkor nem marad bennem az, hogy rám kiabált, mert ki akartam lépni véletlenül az autó elé, mert nem figyeltem, vagy mert zöldséget, vagy húst kaptam, és nem szerettem húst, szóval, hogy ezek a dolgok, ezek, amiket a mindennapokban megélünk, meg ilyen saját harcaink vannak, ezek a mieink, és ez nem az övé, és hogy ő valószínű kisgyerekeink vannak, 10 év alattiak, ezekre valószínű, hogy nem is fognak emlékezni egyébként.
Majd a hipnoterápián.
Hogy ami nekem mondjuk ilyen gyerekkori sérelmem van, azért jó, vannak 10 év alatti sérelmeim is, de hogy szerintem a nagy harcok azok majd ezután jönnek, amikor majd elkezdenek a tini korba lépni, és fiatal felnőttek lesznek, és... érdekérvényesítés lesz, szóval szerintem amik most problémák, hogy nem maradhat fent, meg nem eszi meg, meg több csokit, meg ízé, hogy ezek néhány éven belül ezek nem lesznek problémák.
Hát az biztos. És tudjátok, mi jutott eszembe? Most pont egy másik podcastban, de most nem jut eszembe, hogy hol beszéltem erről, de hogy nem a micsoda nagy menők voltakban beszéltünk arról, hogy például amikor van egy szülő, aki a Beckham sorozatot hoztam példaként, hogy ott volt az, hogy az apukája ilyen nagyon brutálisan edzett, nem nagyon brutálisan edzett vele, hanem hogy igazából így tök jól megoldotta, mégis így látszódott a sorozatból, hogy azért így nagyon komolyan készítette az apuka a gyereket erre a focista pályafutásra, hogy nem tudom, így kimentek focizni, és akkor egyszer csak így, nem tudom, 4 órán keresztül folyamatosan izé mondta, hogy így jó, akkor még egy gólt próbálogni, és hogy így az jut eszembe, hogy biztos, hogy megvolt a jó szándék az apukában, hogy akkor egy nagy, látta, hogy tehetséges a fia is, hogy akkor így valahogy motiválni kell, meg gyakorolni kell vele, mert azzal, hogyha így csak egy napi 20 percet focizgat, abból nem lesz nagy focista, de hogy vajon ezt a gyerek úgy élte meg, vagy nagyon sok ilyen zseni gyerek, vagy művész gyerekből lett felnőtt, aki mögött van, és most szeretnék ilyen pozitívan gondolkozni, hogy egy jó szándékú felnőtt, aki segíteni próbál ezzel a gyerekkel, de ez lehet akár tanulás is, hogy értitek, hogy közben meg ott van egy gyerek, aki csak nem tudom élvezni akarja az életet. Értitek? Nem tudom, hogy én sikerült átadni, hogy mire gondolok.
Én tökre értem, és ugyan még csak elsős a kisfiam, de hogy pont ebben vagyunk, hogy de szerintem ti is voltatok a focival így, hogy elkezdett valamit, és hol van az a pont, szülőként, hogy azt mondom, hogy jó, most még csak fél éve csinálod, hogy meddig lehet tolni, hogy próbálja ki, és ne adja fel. Ugye ez is, hogy biztosítani őt arról, hogy amit csinál, az jó, és nincs benne kérdés, hogy ő ezt van-e tehetsége hozzá, hanem tényleg, hogy meddig toljuk, hogy ő már nagyon nem szeretné, hol van az a pont, amikor azt mondom, hogy jó, nem kell menned, vagy így az első nehézségre már, hogy ez mennyire segít neki, hogyha mondjuk, ha valaki azt mondja például, nem tudom, 2 hónap után, hogy nem akarok többet járni, azt mondja, hogy jó, ne járjál. Vagy hogy kicsit tolni még, hogy próbálja. Tehát szerintem itt nagyon, nem tudom, én se, nincsen megoldásom. Egyébként mi most hagytuk abba, év elejétől csinálta az atlétikát, és versenyre akarták vinni, és nem akart. És mondta, hogy nem akar menni, és nekem ez egy olyan pont volt, hogy ha szeretett csinálni, mehetsz, nem kell menni versenyre, és mondta, hogy nem, utána se szeretne menni. Úgyhogy azt mondtam, hogy oké, most tudom, 2 hónap maradt még az évből, és majd jövőre megpróbálunk valami más, de szerintem ez egy nagyon érdekes, hiszen minden sikeres ember, te most a Beckham sorozatot említetted, de olvastam az Agassi életrajzot, ott ugyanez van, hogy szerintem kell egy lökés, például egy támogatás, és itt például én is azt gondolom, hogy nem vagyok benne kompetens szülőként, hogy hol van ez a pont, mert az én gyerekkoromból például nekem a sport egy ilyen volt, hogy meddig tolnak engem, és mennyire komfortos az már nekem. Most felnőtt fejjel azt mondanám, hogy nagyon szívesen csináltam volna, de nem akartam volna versenyezni. De ezt akkor nem tudtam így megmondani.
Igen, amúgy nekünk is pont nem olyan régen volt egy ilyen pont az életünkben, amikor a nagyobbik fiam most elkezdett januárban járni egy ilyen külön foglalkozásra, és az olyan, hogy minden nap otthon kell gyakorolni legalább 10 percet, de ugye ő még iskolakészítős, tehát most még az, hogy házi feladat van, ez még így nincsen benne a rutinunkban. És a tavaszi szünetben ugye nem volt a foglalkozás, de hát akkor is kellett volna gyakorolni, és nagyon-nagyon nem volt kedve gyakorolni, és mutattam neki egy videót, nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de nekem most ez jutott eszembe, hogy mutattam neki egy videót egy olyan lányról, aki, aki azért ezt már régebb óta gyakorolja, egy ilyen abakuszos számolás, és hogy miket tudott megcsinálni, és akkor láttam a szemén, hogy mondta, hogy ezt ő is szeretné tudni. És akkor mondtam, hogy ehhez viszont gyakorolni kell minden nap, és el kell érni a foglalkozásra. És azóta újra lelkes, és szeretné ezt csinálni. Én nekem most itt ez volt a taktikám, hogy így mutatok neki valamit, hogyha ezt szeretné csinálni, akkor ahhoz, hogy B legyen, az át is teljesíteni kell. De mondom, lehet, hogy más, sőt, biztos, hogy más gyereknél más válik be, meg hamarabb kiég ennek a lángja, de hogy például ez a példamutatás nálunk bejött, mert amúgy tudom, hogy szereti, de hogyha például lehet, hogy olyan sportot csinál, amit csak így jól csinálom, mert a Peti is csinálja, akkor az úgy nyilván hamarabb kiég.
Ennek a sport aspektusáról majd fogunk ebben az évadban majd egy külön adás során beszélgetni, és nyilván nem azokról a szülőkről beszélünk, vagy azokról a szülőkre gondolunk, akik ilyen nagyon brutális eszközökkel megfélemlítése, vagy esetleg bántalmazással érik el, mert sajnos ilyet is sokat hallani. De hogy igen, ez nagyon érdekes egyrészt, másrészt meg az egészben, ugye az, amit a Szandra is mondott, hogy ez egy ilyen a hosszú távú dolgokkal kapcsolatos, tehát amikor nem egy ilyen rövid távú dologról van szó, másrészt meg így még az jutott eszembe, hogy az egészben az, hogy mennyi ilyen van, és hogy megint vissza kell, hogy jöjjek az irítséges adásban beszélt témáról, hogy egyébként, amikor így erről beszélünk, hogy elég jó szülőség, meg arról beszélünk, amiről beszéltünk, hogy nekem nagyon sokszor eszembe jut, hogy vajon, hogyha egy gyerekem lenne, akkor jobb szülő lennék-e, hogy jobb szülőnek tudnám-e magamat mondani.
Az Áronnal most közösen, vagy ketten töltöttük a hétvégét, és én ezt mondtam neki, hogy én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy mennyivel jobb lenne egy gyereknek az anyja lenni, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, nyilván így, a négy gyerekes oldalról mennyivel egyszerűbb lenne egy gyereknek az anyja lenni, mennyivel több időt tudni neki adni. És azt mondta a férjem, hogy akkor nem az az anyuka lennél, aki most vagy, hogy nem lenne ennyi eszközöd ahhoz az egy gyerekhez, hanem csak egy gyereknyi eszközöd lenne, hogy tök más. Én mindig azt mondtam, hogy én úgy akarnék elsőszülött gyereknek az anyja lenni, hogy már tudom ezt, amit most tudok, mert akkor én lennék a világ legjobb anyukája, akkor tudom, hogy mi vár rám, akkor tudom, hogy hol kell venni nagy levegőt, akkor tudom, hogy osztom be az időmet, de most én azt tanulom, hogy legyek négy gyerekes anya. Úgy, hogy 2 éves a gyerekem, és még ezt fogom tanulni, mert hogy minden nap változik, az egyik belekerül a dackorszakba, az egyik másik éppen kijön, az egyik downos, és egyébként még a 7 éves az lehet, hogy már félig serdül, szóval, hogy ez egy ilyen folyamatosan változó nagy katyvasz, amiben így próbáljuk megtalálni azt, hogy amúgy merre menjünk, de egyébként milyen király lenne ezzel a tudattal újra kezdeni. Hogy aha, most már tudom, hogy ezt így kell csinálni, tudom, hogy az ott triggereket nyomkod, tudom, hogy az ott mire készüljek, és hogy tudom, hogy ebben az a szépség, meg de hogy ez kurvára nem szép, mert én elfáradok benne, és kiégek, és egy gyerek iszom meg utána a levét.
Szerintem pont ezért van ez így kitanálva, hogy ne lehessen így csinálni. Tehát, hogy te belelépnél az anyaságba ezzel a tudással? Újra. Úgyhogy ha előről kezdődik.
Ez szerintem igaz.
Nem hiába van kitalálva, és így tudom, hogy bla-bla, meg tanulás, meg minden, de hogy én amúgy tökre szeretek tanulni. És van, amikor rohadt nehéz, és tudjátok, én nekem simán volt a suliban, hogy így a földhöz csaptam a könyveket, vagy egyetemen megkijöttem az órákról, mert nem... jó megkérdőjelezni saját magad. Az a helyzet. És én non-stop ezt csinálom. 17 éves koromban voltam először önismereti képzésem. 2 hétig. Úgy, hogy utána 2 évig sehova nem mentem. De nekem ez egy olyan alapot is, tényleg így kíváncsiságot adott saját magammal kapcsolatban, hogy bármennyire nehéz, és tényleg így a hátam közepére nem kivárom néha, de az, amit most a gyerekeimmel átélek nap, mint nap, az semmi ahhoz képest ez a 2 hét önismereti tréning, mert az olyan, mint egy ilyen non-stop, tényleg 24/7 állandó tükörbenézés, amit ők tartanak elém. És azt tényleg azt látom, ami van általuk. Úgyhogy én nem biztos, hogy ezzel a tudással azt mondanám, hogy na jó, akkor ide nekem az anyaságot.
Ha valaki azt még nem hallgatta ezt az adásunkat, a Gyermektelen barátainkkal készült beszélgetésben is erről beszél a Lotti, vagy nem tudom, hogy a második, mert ugye ott kétszer vettük föl azt a beszélgetést, és lehet, hogy a másodikban nem hangzott el, csak az elsőbe.
De ami, ott, amit nem vettünk fel.
Amit nem vettünk föl, de hogy egyébként az egy ilyen nagyon fontos gondolat volt a Lottitól, ott elmondta, hogy például a gyermektelen barátaink ebbe nyomogatnak egy ilyen trigger gombot, hogy így azt látni, hogy ha ilyen életünk lenne, hogyha akkor nem választjuk az anyaságot, és szerintem ez rohadt fontos, hogy erről beszélsz. Ez a része is, amit a Dóri mondott, meg az a része is, hogy tényleg, hogyha tudnánk, akkor Nóra gyerekkel, hogy milyen lesz 4 gyerekkel, vagy egyen vagy kettővel, akkor nem biztos, hogy belevágnál. És azért ez ilyen nagyon fájdalmas ezt kimondani, de hogy érted?
Az biztos, hogy nem vágnék bele. De ha de már lenne... Nem. De ha már lenne egy gyerekem, de és lenne hozzá tudásom, az tök más, mint hogy... Mert hogy én bazd meg elfáradok ebbe a anyaságba, hogy az van, hogy mindig elég jónak kell lenni. Honnan a tudjam amúgy, mi a jó? Értitek? Szóval, hogy itt van, olvasok el 100 könyvet, nézzek meg, nem tudom mindent. Milyen iskolába írásom, hova vigyem? Faszom, hogy nem mondja meg senki. De tényleg... És hogy gyönyörű, hogy mindig tanulunk meg minden, de hogy basszus, nekünk miért nincs egy olyan gomba gyerekeink, hogy jó, akkor lekapcsolom 2 órára, hogy akkor én is pihenjek. Mert értitek, elmegy a férjem 3 napra, 5 napra, 10 napra, ő kikapcsol, ő nem apa. Én, ha elmegyek 3 órára, én itt még anya maradok. Én még azon gondolkozom, hogy főztem. Tegnap nekik ebédet is mondtam, hogy hova tettem. A férjem ezt ki tudja kapcsolni, vagy akkor a jó Isten miért nem teremtett belénk egy olyan gombot, hogy aha, ki tudja kapcsolni, tanulja meg, hogy kell, nem mutatom meg neki, de tanulja meg, hogy kell kikapcsolni. De hogy értitek?
Azért a jegyesoktatáson egyszer egy nagyon-nagyon fontos dolgot tanultam, ahova nagyon kritikusan mentem amúgy. És ott egy nagyon, a mai napig eszembe jut, azt mondták nekünk, hogy azért vagyunk mások a férfiakkal, mert a férfiak úgy működnek, mint egy lámpakapcsoló. Lekapcsolod, sötét van, felkapcsolod, világos. A nők úgy működnek, mint egy vasaló. Bedugod, be kell tenni a hőmérsékletet, idő, amíg felmelegszik, kihúzod, még mindig kurva forró, ne nyújj hozzá. Tehát, hogy teljesen máshogy vagyunk behúzalozva, és tudom én is, hogy onnantól kezdve, hogy a férjem kilép az ajtón, de már lehet, hogy az előszobában sincs ott velünk, hogy mi történik, hogy igen, ők ezt így ki tudják kapcsolni, és szerintem nem azzal van a baj, hogy mi nem tudjuk kikapcsolni, azzal van a baj, hogy egy olyan társadalmat építettünk fel, hogy közben még kell főzni, kell dolgoznunk, kell nagyon sok minden más csinálni, és ez a sok minden kell nem lenne, akkor nem lenne ez, hogy miért kell ennyi mindenre gondolnom. Nyilván, ha több gyerek van, akkor több aspektus meg teher jön be, csak hogy amúgy, ha belegondolunk abba, hogy milyen volt 50 éve, 100 éve anyának az élete, akkor azért nem voltak benne ilyen dolgok. Nyilván nagyon sok, nagyon rossz minden volt benne, tehát most nem azt mondom, hogy fú, de jó volt, és mennyire lennék anya 1962-ben Spanyolországban, mert azt hiszem a Lotti tegnapi videó után rohadtul nem akarnék ott lenni, akkor is az lenni, de hogy szerintem, hogy ez a sok kell, ami a mi válunkon van, kurva sok. És hogy nem feltétlenül mi pakolásszuk ezt magunkra, ezt a sok elvárást. Bőven elég lenne az, hogy 80 ezerszer megkérdőjelezem azt most szeptember 2-ig, vagy egyik, hogy jól választottam a gyerekemnek iskolát. Mert hogy én most már pont ebbe vagyok, hogy mi váltottunk tovább intézményt, és kb. 10 hónapig szapultam magamat, hogy miért? Miért döntöttem így, és szegény gyerekkel mit tettem?
Azért szerintem nagyon sok mindent saját magunkra teszünk.
Persze.
Ez, mert mint hogy így magamból kiindulva, én még most is azt gondolom, pedig delegálásban nagyon sokat fejlődtem, vállalkozóként is, de anyaként is, és még így is. Most így akár csak a mai napot átgondolva, így sokkal több mindent megoszthattam volna, a feladatot, terhet mással, aki ott van, és amúgy számíthatok rá, hiszen család vagyunk, tehát hogy csak azt mondom, hogy szerintem tényleg biztos, hogy a társadalom is nagyon sok mindent ránk pakol, de azért ebben mi is jók vagyunk.
Persze.
Hát főleg úgy, hogy egyébként szerintem egyfolytában más anyákhoz hasonlítjuk a saját anyaságunkat, és szerintem ez az egyik legnagyobb szarvas hiba, hogy azt nézem, hogy akkor a másik erre is képes, és erre is képes, és erre is képes, és akkor én még a fele annyira sem vagyok képes. Hogy szerintem ez az ilyen kezdőpont abban, hogy szaranyának érezzük magunkat.
De szerintem ez most visszacsatolod, amit a Dóri mondott, hogy a gyerekkorunkban, hogy neked 4-es lett a dolgozatod, de Krisztinek 5-ös lett, neked miért 4-es lett? Tehát, hogy ez most ugyanúgy visszamegyünk akkor a gyerekkorunkba kapott mondatokhoz, és szerintem ezért van az, hogy máshoz hasonlítjuk magunkat, meg hogy nem elég az, hogy én csak délután megyek le a gyerekre játszóra, amíg délután is leviszi, és akkor most szóval érzem emiatt magamat.
Úgy, hogy felkockázza az almát, és vághozza a zöldséget is.
Igen, és... de más sem meg azt gondolja, hogy minek, mert retkes gyerekkezel is. Hogy... tehát, hogy...
tegnap a gyerekem egy pocsolyába egy darab pocsolya volt, értitek? Egy darab az egész főtéren. A három gyerekem abba tapicskolt, mert sem már ott tartott, hogy az arcát mosta. És mondtam, hogy akkor ez jó, szóval, hogy ez már mondjuk az én inkább küszöbben is megüti, és mellette egy dugóba, tudjátok, álltak a kocsik, mindenki minket bámult. Sziasztok!
Igen, én vagyok az Instáról.
Kezet most.
Elzárták a vizet otthon.
De hogy az is tök fontos szerintem, hogy nekem az Áron mondta, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak anyának lennem. De én nem akarok csak anya lenni, értitek? Szóval, hogy ez a sok mindent azért is pakoljuk magunkra, mert egyébként, és ezt aztán meg lehet fejteni, hogy honnan jön, hogy a társadalom miatt pakoljuk magunkra, mert úgy érezzük, hogy ez nem elég, hogy én csak anya vagyok, vagy önmagunkból jön, de hogy egyébként azért is vállalkozunk, meg azért csinálunk egy csomó mindent, hogy egyébként oké, pénzkereseti lehetőség, meg nem tudom, de hogy ne csak anyák legyünk, vagy nem tudom.
Igen.
Hogy legyen egy másik része az életemnek, ami kicsit hasonlít, amiben kicsit csak én vagyok, vagy amiben kicsit én vagyok, és mert hogy a férjem egyébként, ezt is beszéltük most a hétvégén, hogy és miben változna az életed akkor, hogyha nem együtt lennénk? És akkor mondta, hogy hát lehet,
Hogy érted, hogyha nem együtt
hogyha, lenni? Szóval, hogy miben változna, milyen lenne akkor az életünk, hogyha nem házasodunk össze, vagy ha nem együtt vagyunk. És akkor én mondtam, hogy hát biztos lenne gyerekem, de hogy biztos nem lenne ennyi, vagy nem tudom. És akkor ő mondta, hogy hát nekik kb. Semmibe, hát hogyha lenne párkapcsolat, akkor lehet, hogy lenne tőle gyereke, de igazából ugyanazt csinálnám, mint most. És mondom, látod, bazd meg, te ugyanazt csinálod, mint 20 éve. Neked az, hogy gyerekeid születtek gyerekeid, és mellette megmaradt, amit csinálsz. Te ott ugyanúgy az a takácsáron vagy, aki 20 éve is az a takácsáron volt, 5 éve is az a takácsáron volt, és 15 év múlva is az a takácsáron lesz. Te ott az vagy. Nekem ilyen nem maradt az életemből.
És mit mondott rá?
Igaz. Nem, ez igaz, szóval, hogy erre nem tudod mit mondani.
Igen, mert hogyha van egy 4 gyerekes aputka, tőle senki nem kérdezi meg, hogy is 4 gyerek mellett dolgozol?
Vagy hogy ki van a gyerekekkel.
Vagy hogy ki van a gyerekekkel. Mert hogy az ilyen evidens. És hogy egyébként ez a feminizmus történelem is nagyon érdekes ebből a szempontból, mert hogy igen, azt szerettük volna, hogy mi is ugyanolyan egyenrangúak lehessünk, mi is ugyanazokat csinálhassuk, mint a férjek, csak hogy mi azt mondtuk, hogy akkor mi feláldozzuk ezért azt, hogy vagy nem is az, hogy feláldozzuk, hanem hogy akkor mi ezt úgy szeretnénk, hogy ígérjük, hogy attól még ugyanúgy nevelve lesznek a gyerekek, meg a gyerekek nem sínylik meg ugyanúgy lesz melegítve a vacsorára, és ugyanúgy tiszta lesz a ház, csak mellette Lici, hagy dolgozzunk, meg hagy menjünk el kicsit mi is itthonról, meg hagy ne csak ez legyen, és hogy igazából itt lett elbaszódva, hogy így ez lett az egészére a kompromisszum, és hogy így kb. Tehát, hogy talán mostanában jutunk el odáig, bár igazából én azért, amikor privátba elkezdek emberekkel beszélgetni, és most ez valószínűleg, hogyha hallgatnak minket férfiak, annyira nem fogják szeretni, de hogy azért még mindig az van, hogy kurvára nem segítenek a férfiak. Tudok én is, hogy az én férjem is sokkal többet segít, és ismerek, és közöttünk is van nagyon olyan, vagy szerintem talán mondhatom, hogy nekünk mindannyiunknak a férje olyan, aki nagyon sokat segít, de hogy az a baj, hogy amikor így ez így téma, akkor nagyon sok olyan visszajelzést kapok, hogy igazából nem segítenek a nőknek, és nem csak a férfiak, a nagyszülő se segít, az anyós se segít, a szomszéd se segít, a szülők nagyon sok esetben vidéken maradtak, mert mindenki följön a városba, mert itt van lehetőség munkára, és egyedül maradunk segít. segítség nélkül. Babysittert lehet óránként 3-4-5 ezer forintért fogadni, és akkor ezt hasonlítsd össze a fizetésed órabérével, és akkor rögtön rájössz, hogy igazából csak azért dolgozol, hogy a babysittert fizest ki. Szóval, hogy igen, itt van ez elbaszva. És hogy még az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy a takácsáron megy tovább ugyanazon az úton, amin ő, nem tudom, 18 évesen elindult, hogy egy nőnek úgy épül föl az élete, nagyon-nagyon sok évszázad óta, hogy jó, akkor 18 éves korodik, te egy lány vagy, és akkor arra készítenek, hogy majd valakinek a felesége leszel, és onnantól, hogy valakinek a felesége vagy, onnantól valakinek az anyja leszel. És hogy melyik az az életszakasz, amikor én csak Zubor Rozi vagyok, és olyan dolgokat csinálok, ami csak engem tesz boldoggá, és csak engem. És hogyha visszagondolok mondjuk azokra az éveimre, amikor még nem volt férjem, meg gyerekem, akkor emlékszem azt a nyomást, hogy nincs még senkit. És hogy így kb. Így úgy éreztem, hogy úristen, csak jöjjön már egy férfi, hogy így ne az legyen, hogy így néznek rám, hogy nem tudom, 20x éves vagy, és nincs párkapcsolatod, és hát mindjárt férjhez kéne menned, szülnöd kellene, hogy így hajtják is az embert ráadásul.
Hát egy társadalmi rétegben biztos, de hogy azért szerintem ez már nagyon nincs így, vagy hogy ez nem egy ilyen általános dolog, hogy a lányokat arra készítik, hogy feleségek legyenek.
Jó, mondjuk lehet, hogy erre már olyan szinten nem készítik, mint régen. Nagyon sok olyan beszélgetést hallottam, vagy sok olyan példa van, hogy egy lány azért legyen csinos, mert hogyha nem vagy elég csinos, akkor majd kinek fogsz kelleni?
Meg lehet, hogy itt te is nem, ez ilyen kimondatlan elvárásokra igen. Gondolsz, amit egyébként tök sokan megkapnak. Mondjuk, nem tudom, a 30-es években járó szinglik.
Igen.
Ilyen kicsit így. Nem mondjuk ki, mert nem illik már, meg nem igen. PC. De igen. Azért valahol mégiscsak azt gondolom, hogy...
Igen.
És csak, hogy hozzak jó példát, mert ezt a kérdést tökre elgondolkodtatod, hogy hol lennék, hogyha mondjuk nem lennének gyerekeim. És szerintem én ugyanezt csinálnám. És amit megváltoztattam, teszem hozzá, ez nem tudatos döntés volt, de nekem, én előbb építettem vállalkozást, és utána lettem anya, és én valahogy úgy tekintem, hogy a vállalkozásom az első gyerekem, mert így elég sok befektetést igényelt az elején, meg figyelmet, de azon gondolkodom, hogy valahogy meg tudtam azt ugrani, vagy meg tudtam azt lépni, hogy azt, amit akarok csinálni, amit csinálok, amit szeretek csinálni, beépítettem a gyerekek mellé. De szerintem ti tudjátok, de akik nem tudják, hogy én vittem a gyerekeimet mindig magammal. Nekem a munkám nagyon sok utazásra járt, és nem volt kérdés, hogy nem csinálom. Mondjuk ezt előtte meg is beszéltük a férjemmel. Az egyedüli dolog, ami változott, hogy mi a férjemmel nagyon sokat dolgoztunk közösen, tehát közösen tartottunk képzéseket. Ez teljesen kikopott, ugyanis nem volt realitása annak, hogy mind a ketten képzést tartunk, és senki nincs a gyerekkel. De viszont ezt meg tudtam valahogy úgy csinálni, segítséggel, mondom nekem ez a delegálás egy nagy, meg segítségkérés egy hatalmas feladat volt az anyaságomban, meg most is egyébként, hogy hozzá tudtam igazítani azt, amit akarok csinálni, az ahhoz, hogy anyuka is vagyok. És én ettől egyébként nagyon jól érzem magam. Tehát, hogy nekem ez itt tök sokat ad a mindennapokban. És amúgy így is csomó lemondással jár, meg nem mindig azt csinálom, amit akarok, de én ezzel így kötöttem magammal egy kompromisszumot.
Szandra, tegnapi napon Instagram sztoriba kiraktál kérdésmatricákat, megosztod-e velünk, hogy mi lett az eredménye?
Az lett az eredménye, hogy annyira fáradt voltam, hogy 5 perc után letöröltem, mert rájöttem, hogy nagyon nem jól tettem fel a kérdést, és nem tudtam úgy megfogalmazni a kérdést, hogy ne sugaljak semmilyen választ, vagy hogy mire válasz, szóval nem jött rá semmilyen válasz igazából. Nem vártam meg a válaszokat, mert nem voltam elégedett, viszont annyira fáradt voltam már, hogy nem működött az agyam.
De mi volt a kérdés?
Hogy mitől érzik magukat elég jó anyának?
Mitől érzik magukat elég jó anyának? És ilyen csúszkás volt, meg aztán még volt egy ilyen feletválasztós is, hogy így az anyaságba nekik mi tartozik bele a szerepbe, hogy az elég jó részt akkor most már kipipáltuk, de az anya szó az miből áll, hogy mi a feladat, tehát hogy igazából akkor akartam kiukadni igazából, hogy mit jelent anyának, hogy akkor vagyok elég jó anya, vagy hogy anya feladata az, hogy, hogy boldog legyen a gyerek, vagy az is, hogy tiszta ruhája legyen, meg legyen főtétel az asztalon, meg az is, hogy elmenjünk a programokra, meg az is, hogy az intézményben ott legyenek, hogy kész legyen a házi feladat, hogy külön órára megyenek, hogy megtalálja meg megfelelő különet, és akkor nyilván ezt így lehet egyre jobban kitágítani. És így visszacsatolva arra, amit az előbb mondtál, meg így részben ehhez csatlakozik, hogy például én nagyon nem szeretem azt, amikor valaki azt mondja, hogy és besegít a férjed, és így segít, és tőlem nem kérdezik meg, hogy segítek-e főzni, meg segítek-e öltöztetni, tehát hogy ez így közös feladat lenne, és szerintem ez nagyon rossz, hogy nyilván ezt is régebb óta görgetjük magunkon a nyelvezetet, meg hogy milyen szavakat használunk, de hogy már rég nem ezt kéne kérdezni, hogy besegít-e a férjed, és szerintem ez egészen addig nem fog megváltozni, amíg nem lesz itthon is esetleg mondjuk apagyes, hogy a férfiak is mehessenek szülési szabadság, szülői szabadságra, úgymond. Én mondjuk nagyon szerencsés vagyok, mert most, amikor a harmadik fiam született tavaly, akkor a férjem kapott a cégétől azt hiszem 9-7 apaszabadságot.
De mondd el, hogy nem magyar cégről van szó.
Nem magyar cégről van. Igen, tisztázzuk, hogy nem magyar, igen, nem magyar cégről van szó. És hogy szerintem ez például egy tök fontos tapasztalás lenne a férfinek is. Jó, nyilván nem az első fél évben, vagy évben, amíg még szoptatás van, meg tényleg csecsemő, meg megtanul a hasunkon kívül létezni az a baba, meg negyedik trimester, meg stb. Például egy éves kora után már szerintem, vagy akár fél éves kora után már simán el tudná látni egy férfi is azt a feladatot, amit egy anyuka, főleg, hogyha belevesszük a hagymának a külső rétegeit, hogy főzés, hajtogatás, mosás, tiszta lakás, stb. És hogy szerintem, de nyilván miért nincs ez, mert nem keresek annyit nőként, mint a férjem, és ha én maradnék dolgozni, akkor nem lenne annyi pénz, akkor nem tudnánk ilyen lakásba lakni, bla 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 bla, tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de hogy szerintem ez nem fog megváltozni, amíg benne maradunk ebben a mederben, hogy a férfi a kenyérkereső, és a anyuka meg a minden más.
Hát igen, lehet, hogy akkor mostantól majd azt kell mondani, hogy felöltözteted a gyereket, segítek neked.
Hogyha ilyen konklúziót levonhatunk, szerintem a mai beszélgetésből az, hogy hallgassunk a belső hangunkra, és a belső megérzéseinkre, hogy mi az, ami a mi mércénk, vagy nem is a belső hangunkra, hanem figyeljünk a mi mércénkre, illetve a gyerekeink mércére, és ne hasonlítgassuk össze, és ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. És igen, figyeljük a gyerekeinket, hogy ők jól vannak-e, és akkor az majd egy ilyen jó visszajelzés lesz. De mit szólnátok hozzá, hogyha megkérdeznénk a saját gyerekeinket, hogy anya mitől jó?
Jó ötlet, megkérdezzük.
Jó ötlet.
Jó. Na, akkor jöjjenek a porontyok.
Kimosod a ruháinkat, meg hogy mindig szeretgetsz is, és hogy belüled születtem.
Szeretlek nagyon.
Azért szeretem az anyukámat, mert mindig olvasz nekem mesét, vagy ha elmegy, akkor ad nekem egy nagyon nagy ölelést, és puszít. És azért szoktam rajzolni anyának kedvességből, és akkor úgy meg szokott ölelni.
Mert mindent megengedsz, nem mindent, de mindent.
Anya az a jó anyuka, és azért szeretem, mert régen tajácska volt a cicit.
Olyan egy jó anyuka, amikor például anyával vagyunk, csak ketten, játszik velem. Hogy tehát főz nekünk, és vacsorát készít. Hogyha például főz nekünk kakaót, vagy tejvendést.
Hogy szeretle.
Kimosod a ruháinkat, meg hogy mindig szeretgetsz is, és hogy belüled születtem.
Látjátok, hogy elég jó anyák vagyunk?
Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Szandra és Barka, hogy jöttetek, és beszélgettünk erről tök fontos témáról.
Boldog anyák napját nektek, kedves hallgatók.
Boldog anyák napját mindenkinek.
Sziasztok!
Hello!
Hello!
Így adok egy aperolt.
Vagy kettőt.
Vagy jeges kávét.
Négyet.
Akkor most mehetünk. Jó. Piáni.
A
mai adást a Generália Biztonságért Alapítvány által működtetett The Human Safety Net a Családokért program támogatta.
Hello, hallgató!
Itt vagy még?
Ha tetszett ez a beszélgetés, kérünk értékeld, vagy oszd meg,
és kövess minket Instagramon, Facebookon és TikTokon is.
Ha pedig írnál nekünk téma, észrevétel miatt,
a Hello Anyukám podcast@gmail.com e-mail címre tudod megtenni.